Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok az ő színe elé. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, fennálló énekként keresztelésre készülve énekeljük el a 32. Zsoltárunknak az első versét. 32. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe! Testvéreim, foglaljatok helyet, és énekeljünk akkor még egyszer, keresztelésre készülve, 329. dicséret második versével készüljünk, és kérem addig a szülőket, keresztszülőket, hogy ők pedig jöjjenek a keresztelői urasztalhoz. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél.
Az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadása után missziói parancsot adott az ő tanítványainak, és ezt a legbővebben elénk adja a Máté írása szerinti evangélium 18. része és az azt követő versei, ami így szól. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hoztam egy másik igét szeretettel a figyelmetekbe, az az ige, amelyet együtt készültünk a keresztelőre készülésben. Jézus így szól a gyermekekhez és az édesanyákhoz a Márk evangéliumának 10. részéből, 14. versében: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Testvéreim, foglaljatok helyet. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves szülők, keresztszülők, hogy elhoztátok gyermekeiteket, hogy a keresztség sákramentumában, ime a mai ünnepi alkalommal részesítsük őket, és egyben, mint egy szimbolikusan és valóságosan is beemeljük a hívők, a hitvallók közösségébe. Bizony, nagyon szép és ünnepi alkalom a keresztség. És persze azért, mert egy gyermek születése az egy új fejezetet jelent, nem csak a szülői pár és a keresztszülők a közvetlen hozzátartozók életében, hanem a gyülekezet életében is. Mert egy kicsi gyermek az új élet lehetőségeit hordozza magában. És mi hálásak vagyunk azért veletek együtt, hogy az anyák megtartott életével itt álltok most előttünk, és íme ebben az ünnepélyes órában mi most veletek együtt örvendezve, megköszönve Istennek, hogy ilyen mosolygós gyermekeitek vannak a karjaitokban, és köszönettel vagyunk mindazért, hogy ami a mi hitünk és tudásunk és ismeretünk az egyházról és a hitvallásról, ennek az örömét most átadhatjuk nektek. Fölolvastam egy igét, amiben Jézus megszólítja a gyermekes anyákat. És ez ebben a korban azért nem annyira megszokott dolog, hiszen férfi hierarchiában élő társadalom volt. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt Jézus megszólítja kicsi gyermeket az édesanyjával, az ilyen kicsi karon ülőket, akik bár most nagyon fegyelmezettek, de hallottunk már gyereksírást, és azt mondja, engedjétek hozzám jönni ezeket a kicsiket. Vagyis nem jelent más ez az ige, mint azt, hogy ez a hogy Krisztus hív, és újra hív bennünket, benneteket. És bizony hívott már benneteket, amikor ti ebbe a gyülekezetbe megérkeztetek. Hiszen nem csak a mai reggel döntöttétek el, hogy itt vagytok, hanem már napokkal, hetekkel, sőt hónapokkal ezt megelőzően a szívetekben forgattátok ennek az ünnepi alkalomnak az idejét, hogy bizony, el kell jönni az időnek, hogy a gyereket megkereszteljük és beemeljük a gyülekezet közösségébe. De nem csak hív Jézus, ahogy ez veletek is most megtörtént, és íme ez a hívás célba ért, hisz itt vagytok, hanem az ige szerint meg is ölel benneteket. Megöleli az anyákat, a szülőket, és megöleli a kicsiket. És ebben az ölelésben benne van az Isten ember minden értelmet felül haladó csodája. Mert ott van a Teremtő Isten akarata, hogy élet mellett döntött, igent mondott. Ott van a Fiú Isten megváltó szeretete, hogy minden bűnből van felépülés, megújulás, és minden lépés után következik egy újabb, a kicsi gyermek életében is, és benne van a közösséget adó, megáldó Szentlélek Isten, ami ezt az ünnepi cselekményt, hogy megöntözzük a picinek a fejét vízzel, nem csak láthatóvá, hanem láthatatlan módon Istennel közösségben valóságossá teszi. Na, ez a Krisztus ölelése. Ebben az ölelésben kapjátok ti meg, kedves szülők, keresztszülők, azt a támogatást, hogyha nem is tudtok mindig a gyermek mellett lenni, Isten ott van, vezeti és megtartja a gyermek életét. De ez az ige, amit fölolvastam, nem áll meg azon a ponton, hogy megöleli a gyermeket, hanem tovább megy, és azt olvassuk tovább, hogy Jézus megáldja a kicsiket. Ráteszi a kezét a fejükre, és áldást mond. Ezzel válik isteni cselekményé. Hiszen kinyilatkozza, tehát valóságosan kiábrázolódik a saját magán túlmutató szeretet. Nem önmagáért, hanem mindenkiért eljött ebbe a világba, a gyerekekért is. És azt az ígéretet tette, amit imént felolvastam, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az ígéret örök, 2000 év óta ugyanaz. És ez az ígéret, kedves szülők, keresztszülők, most számotokra felelősséggel is jár. Mert a gyermek annyit ismer meg a kegyelmes Istenből, amit ti megmutattok az ő számára. Vagyis azt is jelenti a keresztség, hogy ti fogadalmat fogtok a gyermek nevében tenni, hogy Isten mellett éli az életét, és ugyanakkor ti magatok számára elköteleződtök, hogy úgy élitek a mindennapokat, úgy élitek a házas életet, úgy élitek a gyermeknevelés áldását, hogy közben a gyerek valóságosan kiábrázolva lássa, hogy az Isten végtelen, örökkévaló, megtartó szeretet. Ehhez a felelősséghez, ehhez a nagyon szép, örömteli szülői szolgálathoz kívánunk nektek a gyülekezet közösségében sok áldást, örömöt, és kívánjuk nektek, hogy az imádkozó közösség, amely most összegyűlt, az legyen otthonotokká, és tudjatok velünk együtt könyörögni a gyermek testi-lelki fejlődéséért. Így legyen. Amen. Testvéreim, gyertek, álljunk föl, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást, kérem a szülőket, keresztszülőket, fennhangon mondjuk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, miután most megvallottuk együtt hitünket, feleljetek kérlek anyaszentegyházunk rendtartása szerint a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeiteket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy amikor felnőnek, konfirmáció alkalmával önként vallást tegyenek a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről itt a gyülekezetünk színe előtt. Ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Mindenható mennyei Isten, áldunk és magasztalunk téged az életnek az ajándékáért, hiszen te vagy az, aki igent mondasz a megfoganás pillanatában, a születés áldásában, és a felnövekedés hitben, ismeretben, Isten és emberek előtt való kedvességben való gazdagságra. Te hordozod az áldást az életben, és te osztod a kegyelmet számolatlanul mindazok számára, akik elkérik ezt. Így könyörgünk a most megkeresztelendő két kicsi gyermek életéért, a kedves szülők, keresztszülők életével együtt. Áld meg a gyermekek fejlődését, áld meg az ő növekedésüket, áld meg az ő életüket, hogy minden napon meglássák, megértsék, hogy te vagy az életnek a mozgatója. Így adj erőt és hitet a szülőknek, keresztszülőknek is, hogy legyen türelmük a szerető Istenről bizonyságot tenni, hogy úgy nőjön fel a gyermek, hogy a szeretet a Krisztusban élhető és biztosítékot adó kegyelem lehessen. Így könyörgünk valamennyiünk nevében, imádkozó közösségünkben, az anyaszentegyházban. Áld meg a gyermekeket, áld meg szüleiket, és áld meg a felnövekvő generációt. Amen. keresztanya. Gyere, drágám! Abigail Tünde, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ügyes vagy, nincsen semmi baj. Jó? Gyertek! Dániel? Dániel, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jó? Picit nézzetek rám. Kegyelmes Isten, cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban az ígéretben, hogy tiétek Isten ígérete, és a ti gyermeketeké, akit megáldott és ingyen kegyelemből megszentelt a mi Úrunk Jézus Krisztus a vele való közösségben. Amen. Kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet, és énekeljük el együtt az áldó éneket, a 134. Zsoltár 3. versét. Benneteket arra kérjek, hogy kicsit forduljatok ki, mutassuk meg a gyerekeket. Kit áldunk, megáldjon téged az Isten.
Áldjon téged az
Köszönöm szépen, foglaljanak helyet a szülők, keresztszülők, nagy szeretettel köszöntjük őket az Anyaszent Egyházban, a gyermekeket örömmel látjuk, és a kislányok mondjuk, hogy jobb, ennél csak jobb lesz itt közöttünk. És az Isten tisztelet pedig egy munkatársi, egy az intézmények szolgálóinak eskütételével folytatódik. Kérem, hogy mindannyian álljunk föl egy rövid imádságra. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és gondviselő Isten. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Szervusz. Igen. És kérem, hogy a most fogadalmat tevők jöjjenek ki, akkor először kérem a Halacska Református óvoda új munkatársait, hogy ide, ahol a keresztelősök álltak, oda álljanak be. Úgy, köszönöm. És akkor most kérem, jöjjenek ki a Rózsakerti Iskola fogadalmat tevői is. Szeretettel köszöntelek titeket úgy, mint a két intézmény fogadalmat tevőit. Nagy öröm számunkra, gyülekezet számára, hogy ez a két eskütétel egyszerre történik, és az, hogy nem csak az, hogy egyszerre történik, hanem ahol történik, Istennek legyen hála azért, hogy mind a két intézmény működéséért. Kérem, hogy az esküt akkor a nevet, a saját nevünket külön, és aztán a többit, ahogy megbeszéltük együtt, szépen hangosan mondjuk el. Kérem, hogy a gyülekezet úgy álljon föl, és azt szeretném mondani, hogy a keresztény hagyományunk szerint, aki kisgyerek van az ölében, annak nem kell fölállnia is a várandós anyukáknak, de kérem akkor a gyülekezeti tisztelje meg az eskütételt, hogy fennállva hallgassa meg. Én... hangosan. Most együtt a Szent Háromság egy örök és igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a Halacska Református Óvoda, a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola, hű munkatársa, a rám bízott tanítványok őrizője, és gyámola leszek. Munkámat mindenkor lelkiismeretesen végzem, életemet hivatásomnak és az Anyaszent Egyház szolgálatának szentelem. Református egyházunk és az állam törvényeit ismerem, elfogadom és megtartom. Minden erőmmel azon leszek, hogy tanítványaim megismerhessék megváltó urukat, egyházuknak és magyar nemzetünknek, hasznos és odaadó tagjai legyenek. Isten engem úgy segéljen. Amen. Áldással így fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, semmiért se aggódjatok, hanem mindenkor könyörgésben és hálaadásban tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kérem, hogy még maradjatok itt, és egy kedvességgel készültünk, mindenki egy-egy szál virágot kap, akkor kérem, hogy...
Tündét is itt ki.
Tündenénit kérjük, hogy jöjjön ki egy kicsit segíteni ebben. Az igazgató helyettes asszonyunkat. Köszönöm. Kérem, hogy akkor forduljatok meg, és a gyülekezet a 134. Zsoltár, amiből a harmadik verszakot énekeltük, az első kettő verszakát énekelje a munkatársainknak. Úrnak szolgálj mindnyájan az első két verszakát ennek a szép Zsoltárnak. Köszönöm, foglaljunk helyet, a tantestületet is, a munkatársakat is beleértve.
Kedves testvérek, még egy fontos kötelezettségem van. Szeretném megkérni Kis Sárát és Vágvölgyi Erzsébetet, hogy jöjjenek ide. Ők ugyan nem új munkatársak, és nem kell fogadalmat tenniük, de viszont új feladatot és szolgálatot vállaltak fel, ezért szeretném, hogy olyan az óvodai szülők, munkatársak tudják, hogy mi a feladatuk, de a gyülekezet tagjai nem feltétlenül és az iskoláiak sem. Úgyhogy ezúton is szeretném mindenkinek bemutatni őket, és megköszönni Kis Sárának, mint óvodánk vezetőjének, és Vágvölgyi Erzsébetnek, óvoda vezetőhelyettesnek, hogy vállalták ezt a szolgálatot, és sok erőt és áldást kívánok hozzá. És hát ezt is szeretnénk kifejezni egy kis virággal.
Az új óvodások befogadása következik. Szeretnénk kérni mindenkit, hogy a tisztelt szülőket, hogy utána lesz egy gyermektanítás, itt kín az úrasztalánál, és utána a gyermekek kimehetnek, de azt szeretnénk kérni, hogy csak egy-egy szülővel tegyék ezt. Tehát szeretnénk megkérni a tisztelt szülőket és a hozzátartozókat, tiszteljék meg a gyülekezetünk közösségét és a szolgálókat, hogy ne mindannyian vonuljanak ki, hanem minden gyermekkel csak az egyik hozzátartozó apuka, anyuka vagy nagyszülő menjen ki a gyülekezeti terembe. Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy maradjunk a helyünkön, és az új óvodások nagy figyelmét szeretném kérni, mert egy áldással szeretnénk őket nagy-nagy szeretettel köszönteni, nem csak a Halacska óvodában, hanem itt a gyülekezet és közösségében, és itt a templomban. Isten áldjon meg titeket, és így fogadjátok Isten áldását. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebbek közül, velem tettétek meg, mondja az Úr Jézus Krisztus. És így egészítjük ki, akik pedig befogadták az igét, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Amen. Isten áldjon meg titeket. Így szeretném kérni, hogy a gyermekeknek énekeljük a 135. Zsoltárunk első verszakát. Ezzel köszöntünk nagy-nagy szeretettel titeket. 135. Zsoltár első verszaka így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az Úr asztalához a gyerektanításra. Kijöhetnek az óvodások is, akik nagyon bátrak ehhez, hogy kijöjjenek, és nyilván az a nagyobb óvodások, iskolások egyaránt. Nagyon bátor vagy.
Köszönöm.
Gyertek egy kicsit így oldalra, ide mellém, jó? Hát fogjuk meg egymás kezét, és akkor így egy kicsit többen elférünk. Gyertek! Halló! Kicsi lány! Gyere! Fogjuk meg itt egymás kezét, jó? Gyertek szépen! Gyere! még nagyobbak, ügyesen, úgy. Jó. Megfogod a nagyfiú? Nagyfiú. Fogd meg a kicsi kezét. Jó. Itt van mindenki? Beszorultunk ott az elején. Gyertek, hogy nagy körben. Akik bámészkodnak, azok ide jöhetnek elém. Kicsi lány, gyere. Jó? Na, akkor egy pici figyelmet kérek, és gyerekek, köszönjünk egymásnak, ahogy szoktunk a templomban. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Még egyszer próbáljuk meg. Áldás, békesség. Ugyanígy áldás, mondjátok.
Békesség.
Áldás, békesség. Még egyszer.
Áldás, békesség.
Nagyon jó, most már hallottuk. Akkor szeretettel köszöntelek benneteket, és az a kérdés, hogy segítsetek nekem, kiről készült mostanában mondjuk a nyáron fénykép? Na mégis, egy bátor jelentkezőt legalább kérek, vagy kettőt. Készült fénykép, oké. Kiről még? Többiekről nem készült fénykép? Szerintem sok mindenkiről készült. Aha, na jó, látom a kezeket, hogy vannak, akikről készült fotó. És akkor így, akinek bátorsága van, megszólalhat, hogy mégis mikor készült ez a fotó, mi történt rajta? De mondjuk kirándulás? Kirándulás. Igen, aki jelentkezett, mikor történt a fotó? Mi történik a fotón, ami rajtad, rólad szól? Táborban. Ó, nagyon jó. Akkor jól sikerült a tábor. Igen? Itt valaki súg nekem, hogy valami egészen komoly akrobata mutatványt végzett pont, amikor a fotó készült. Hát egész biztos vagyok benne, hogy kicsit itt most sokan összegyűltünk, de mindenkiről készült fotó, mert anya vagy apa lefotózott benneteket a nyáron, akkor, amikor valami nagyon ügyes dolgot tettetek, vagyis büszke volt rátok anya vagy apa. Képzeljétek el, hogy Jézusra is büszke volt az apukája. Csak hogy Jézusnak az apukája ott fönt, a mennyei atya. És onnan tudjuk, hogy büszke volt rá az apja, hogy amikor megkeresztelkedett, mint ahogy most Abigélt és Danit megkereszteltük, akkor megnyílt az ég, és azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Vagyis büszke volt az egyszülött szeretett fiára. És azért volt rá nagyon büszke, figyeltek, először is azért, mert nagyon okos volt Jézus. Aztán másodszor azért, mert nagyon ügyes volt Jézus. Harmadszor azért, mert nagyon szerette az embereket. És a negyedik, amit a legfontosabbnak utoljára hagytam, mert szófogadott. Szót fogadott az apukájának, mégpedig úgy, hogy imádkozott mindig, mielőtt bármit is tett volna. Rátok és bizonyára nagyon büszkék a szüleitek, ugye ezért is történtek a fotók, de van egy jó hírem, Isten épp annyira büszke rátok, mint amennyire az ő fiára Jézusra. És ezt onnan tudjuk, hogy azt ígérte nekünk, nektek, hogy aki a szívébe, mutassuk meg a szívünket, hol van a szívünk? Itt van a szívünk, igaz? Aki a szívébe bezárja az ő fiát, vagyis szeret Jézust, és imádkozik, az Isten fiainak, gyermekeinek nevezzük. Vagyis büszke ránk az Isten. Kívánom nektek, hogy egész évben és egész életetekben büszke lehessen rátok a mindenható Isten, hogy mindig szót fogadjatok neki. Köszönöm szépen, és akkor minden kicsi gyermeket kérek, anyukával, ahogy ez korábban hirdet veled, menjetek a gyülekezeti terembe. Hát ti is. Tanításra. Ahó. 2-25.
Jó, 225. dicséretünket énekeljük közben a gyülekezet tagjait. Kérem az elsőtől az ötödik versig, így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Hátul állnak, jöjjenek bátran, itt van hely, felszabadult, eddig jót álltak magukért.
Hogy mutassad meg szent fiadat
Szeretett testvéreim, halljuk meg Isten igéjét, mely szolgáljon hitünk épülésére és lelkünk erősítésére, mely megírva található a Királyok első könyvének 10. részében, az első 9 versében, a gyülekezet helyet foglalva, de annál nagyobb figyelemmel és nyitott szívvel hallja meg, mit üzen a lélek a gyülekezetnek.
Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének. Azért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drága követ hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. De Salamon megfelelt minden szavára, és nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égő áldozatát, amelyet az Úr házában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt. És ezt mondta a királynak: igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el. Bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat. Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára ültetett, mivel az Úr szereti Izraelt örökké, ezért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.
Köszönjük, Isten tegye áldottá az ő igének meghallását, szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk ő hozzá. Boldogok az embereid, Istenünk, boldogok a szolgák, akik állandóan előtted állnak és hallgatják bölcs szavaidat. Istenünk, köszönjük, hogy mi is a te szolgáid lehetünk, hogy előtted megállhatunk és meghallhatjuk a te szavadat. Így imádkozunk, Istenünk, hogy szólj hozzánk, szólj, mert hallja a te szolgád. Szólj, Istenünk, mert bizony sokszor nem figyelünk a te szavadra, nem tudunk teljes egészében megállni előtted, de köszönjük, hogy te mégis jössz, közelítesz felénk, pásztorolod, vezeted a mi életünket. Így kérünk, Istenünk, hogy áld meg, ahogy eddig is megáldottad a mai Isten tiszteletünket, és áld meg egész életünket, hogy az is igazán Isten tiszteletté váljon. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetésre készülve a 234. dicséret első két versszakát énekeljük. A 234. dicséret így kezdődik: gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Gyertek testvéreim, mindazon igét, amelyet hallhattunk, annak megerősítésére szolgáljon Pál apostol efézusi gyülekezethez írt levelének 5. részéből a 8. vers, amely így szól: mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az elmúlt héten felkerestem egy hazánkban működő kisegyházat kutatási célból, mielőtt félreértenénk. a mormonok egyik elszakadt ágát, hogy egy-két egyház tagjukkal beszéljek, és egy konferencián esetleg beszámoljak az ő életükről. Írtam is e-mailen, amire az egyházuknak, vagy egyesületüknek az elnöke válaszolt, és azt írta, hogy nem látnak szívesen, sőt, ha valaki hozzájuk akar csatlakozni, akkor először elbeszélgetnek vele, és majd utána engedik be maguk közé. Egyrésztről nem örültem, mert így megbukott az előadásom ötlete, másrésztről meg egyből arra gondoltam, hogy kiváló kezdő illusztráció lesz a mai istentisztelethez, hiszen arra gondoltam, hogy a kereszténység pont nem erről szól, amit válaszként kaptam, hanem arról, hogy megpróbálunk a világban élni, nyitott templomajtókkal, megpróbálunk Krisztus világosságát elhozni a sötétedő korunkba, nem pedig letakarjuk azt valamivel, mert jól tudjuk azt, hogy akkor az a világosság az ki is alszik gyorsan. Nem mintha annyira jó fiúk lennénk, hogy mi hozzuk el a világosságot a világba, vagy mert mi vagyunk a társadalom krémje, vagy néha azt hisszük, de nem, az ige egyáltalán nem erről beszél, hanem arról, hogy valamit fölismertünk, valakit, aki értékes, akit érdemes követni, ezért élünk itt, ezért prédikáljuk őt a hétköznapokban, hogy senki el ne vesszen, mert nekünk olyan nagy örömünk van benne, ezt szeretnénk átadni másoknak is. Éljetek úgy, erre hív minket az apostol, mint a világosság gyermekei, mintha a világosságnak lennénk a gyermekei. Múlt héten pont Jézus Krisztus színeváltozásának történetét olvastam fel, melyben Krisztus arca fény lett. És ebben a világosságban kell nekünk megfürödnünk, ebben a fényben kell nekünk élnünk. Mert ebben a fényben érdemes élni, mert a sötétben így jobban látunk, és jobb a látásunk is. Isten azt szeretné, hogy a látásunk legyen az összefüggésekre, azon dolgokra, melyek mások szerint nem léteznek. És látni lehet, ha kisgyermekünk van, hogy mennyi új, izgalmas dolog van mindig, amit fel kell fedezni, és rájöttem, amikor ugyanezt tapasztaltam otthon, hogy amikor nézte a gyermekem a víz csobogását, hogy hogy is van, megpróbálta megfogni, meg is enni, az mondjuk nem sikerült, ugye, hogy milyen csodálatos volt, és ez jutott eszembe, az, amikor Krisztussal személyes bűnbocsánatot hozott az életemben, hogy pont így csodálkoztam rá annyi teremtett dologra, elsőre bagatelnek, bolondságnak tűnik, de ugyanígy a vízzel voltam én is így, hogy láttam, hogy Isten tökéletes alkotása, hogy milyen csodálatos alkotása az, tudjuk, akár a cseppnek a formája, és milyen csodálatos alkotása, és milyen hálásak lehetünk Istennek, hogy itt a Kárpát-medencében élhetünk, ahol bőséggel áldott meg minket az Úr vízzel. Milyen tökéletes alkotás ez. Tűnhet ez bolondságnak is, ahogy mondtam, hát mit néz az ember egy tócsán, mit néz egy csapból kifolyó vízen, mit nézzünk egyáltalán, de mégis ez a keresztény embernek egy fontos tulajdonsága, és milyen jó lenne, ha tényleg így élnénk az egyszerű dolgokra. Merjünk rácsodálkozni, merjünk megállni, és azt mondani, hogy milyen jó, Uram, hogy ilyet teremtettél. Ez a világosság, ami kihat az életünkre, így, és kihat az életvitelünkre is, mert a világosságban könnyebb fölfedezni a határainkat is, ami a sötétben eloszlik, ködössé válik, mondhatjuk, látjuk ezt sok esetben. Az ige nem azt mondja, hogy a sötétben voltatok, hanem kicsit furcsa hangzik, mai szemmel némileg sértőnek is tűnik a mai magyar nyelvünk alapján, mert azt mondja, hogy sötétek voltatok. Hát ezt ma használjuk ezt a kifejezést, de nem éppen dicséretként. De nem erről van szó, hogy a vallástalanok sötétek lennének Pál szemében, egyáltalán nem, hanem a világossághoz képest sötétek vagyunk. De rögtön hozzáteszi, hogy nyugalom, most mégis világosság vagytok. Világosság a sötétedő társadalomban. Milyen nagy történelem hamisítása, felvilágosodás szó, mint hogyha a Bibliából vette volna, pedig pont a 300 év, ami azóta eltelt, annak a legsötétebb ideológiákat és erkölcsöket hozta felszínre, és aztán megalkották a sötét középkor kifejezést, ami igaz, időjárásilag is hidegebb volt, sötétebb volt, de szellemileg azért Pierre Abelard, vagy Assisi Ferenc, vagy akár Husz János, a most 600 éve elhunyt Husz János miatt semmiképpen sem volt sötétebb. Múlt héten is szóltam arról, hogy a kereszténység nagy dilemmája, világosság, sötétség, a világban éljünk, vagy azon kívül, hogy jobb, legyen fönn a hegyen egy világító fákja, vagy vegyüljünk el a tömegben. És két negatív tartalmú szó találkozik mindig, a bezárkózás és a feloldódás. Nézd, farkasszemet egymással. Néha olyan jó feloldódni, mert akkor nincsenek következmények. Néha pedig az Isten, mintha az lenne az igényünk, hogy olyan jó lenne kicsit bezárkózni, kicsit nem úgy élni, mint mások, nem ott élni, hanem szinte senkivel sem foglalkozni, csak Istennel, megőrizni magunkat neki, de nekünk nem ez az utunk. Mert sokszor látjuk, hogy a hitünk, mintha feloldódna a hétköznapokban. Nem látszik a különbség, ki az, aki szeret, ki az, aki gyűlöl. Krisztus kéri, hogy azt kéri, hogy ne a világ ellenére dolgozzunk, hanem a világ javára éljünk. Ne a világban feloldódjunk, hanem a világ javára éljünk. Ő is így tett ugyanis. Nem e világból volt, mégis közénk jött. És ha Isten így közöttünk lakott, akkor vajon mi megtehetjük-e, hogy elzárkózunk minden párbeszédtől, gondolattól, minden világitól. Ám vigyázni kell, hogy nehogy meghasonuljunk. Így, kedves testvérem, vajon a munkahelyünkön tudják-e, hogy mi keresztjének vagyunk? Tudják-e? Miből derül ki ez? Kiderül-e egyáltalán? Kiderül-e ebből? Épp volt egy kedves testvér, akivel beszélgettem, aki elmondta, hogy hát én tudom, hogy templomba jár a főnököm, de olyan jó lenne, ha ebből valamit a munkahelyre is elhozna, mert ez nagyon nem látszik belőle. Milyen jó, hogyha kiderül. Tudom, nem erre szoktattak minket sok évtizeden keresztül arra, hogy ne beszéljünk róla, de ez véget ér. Derüljünk ki a hitünkből, az imádságos lelkületből, a hozzáállásunkból, hogy mi keresztjének vagyunk. A családból, a párkapcsolatunkból, a gyereknevelésből, a pedagógiai munkából. Kiderül-e vajon ez? És hálát adunk, és tudom, sokan vannak így az esküdtevők között is, hogy hálát adhatunk, hogy milyen csodálatos ajándék, ha egy keresztjén intézményben, óvodában, iskolában szolgálhatunk. Mert a szolgálat, és milyen csodálatos ez. Az ige szerint tehát a keresztjén ember világosságként ragyog a környezetében. És mondom, nem azért, mert mi annyira királyok vagyunk, ugye, hogy Salamonra is utaljak, hanem mert Krisztus dicsőségét közvetítjük. Mondhatnám, tükrök vagyunk, amely a fényt közvetít, és amely tükröt tart a társadalom felé. Így van felerősségünk a közösségeinkért. Tudta ezt a bölcs Salamon király is, ezért felelősséggel rendezte be a palotáját, és nevelte a rábízottakat. Mert a hosszabb Ószövetségből felolvasott ige Salamonról beszél, hogy megelőzte a jó híre, nem a rossz híre, a jó híre, néha ilyen is van. És Sábából, ez a mai arab félszigeten, Kelet-Jemenben területén volt található, egy fontos kereskedelmi központ volt, Sábából ellátogat hozzá a királynő. Olvastam egy kétkedő véleményt, azt mondta, hogy ez annyira messze volt ez az ország, hogy biztos nem ment el oda a királynő Salamonhoz, hanem biztos kitalált ez a történet. Tehát pont azért írja ezt a szentíró, ezt az igét le, ezt a történetet, hogy még olyan messziről is eljöttek Salamon bölcsességét megnézni, sőt, ugye azt olvassuk, hogy olyan találós kérdéseket föltenni, hogy vajon tud-e mindenre válaszolni, egy kicsit kötekedni. Nem baj, kedves testvérek, én szoktam mondani a 7.-8. osoknak, lehet jönni, nyugodtan kötekedjenek velem, állok elébe, kérdezzenek minél nehezebbet. Tehát ez így van, nem baj, keresztény emberrel hadd kötekedjenek, nincsen vele probléma. Elsősorban nyilván kereskedelmi kapcsolatokat ment létesíteni, de Salamon bölcsességével is szembesült. Sába királynője hatalmas gazdagságot lát, hisz az ókori szemüveg azt mondja, hogy a gazdagság Istentől van, de még inkább a bölcsesség. Ma, amikor nagyon kevés bölcs emberrel találkozunk, annál több okoskodóval, meg mindenhez értővel, abból nagyon sokan vannak, akkor milyen csodálatos ezt az igét olvasni. És mennyiszer okoskodunk mi is, talán mondhatom, akik szeretünk beszélni, azok mennyiszer néha okoskodunk is. Salamon viszont nem csak zseniális politikus, gazdasági szakember, hanem elsősorban bölcsességgel áldotta meg az Úr. És így törekszünk erre, milyen jó, hogy a bölcsességet törekszünk, nem csak tudást, hanem bölcsességre is törekszünk. Erre törekedjünk mindannyian, arra törekszünk otthon, az iskolában, óvodában, hogy salamoni bölcsességgel vértezzük fel a ránk bízottakat. Nem géniuszokat képzünk, hanem Isten szerető bölcseket. Salamon hiteles ember volt. Bölcsessége nem egy úri póz, nem egy akadémiai cím csupán, hanem kiderül, hogy bölcs. Miből derül ki? Nagyon érdekes elolvasni az igét, hogy miből derül ki, hogy ő bölcs. Azt mondja, hogy az asztalon látta Sába királynője az asztalán lévő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását, öltözetét, pohárnokait, valamint égő áldozatát, amelyet az úrházában szokott bemutatni. Tehát 5 dologból derült ki, ahogyan beszélt a király, ez a bölcsesség alapja, azt mondja, hogy nem volt egyetlen rejtélyes szó sem előtte, azaz a szókincséből derült ki még. És nagyon érdekes, hogy az udvari emberek ülésrendjéből, és a felszolgálók magatartásából és öltözetéből derült ki. És 5. pedig az Isten előtti áldozatából. Tehát a beszédmódból, a választékosságból, abból, ahogy az alátartozók, a rábízottak viselkedtek az étkezésnél, és ahogy megjelentek a felszolgálók. Ha belegondolunk, ezek mind-mind, és talán nem is erőltetett a dolog, pedagógiai munkák, amiket végzett Salamon, amiből kiderül, hogy ő bölcs volt. Salamont a tanítása alapján, a tanítványa, rábízottak alapján vizsgálta meg Sába királynője. És persze az alapján, ahogyan áldozott az Istennek, nem az, hogy áldozott az Istennek, látott olyat már, mire odaért Salamonhoz a királynő, látta, hogy hogy áldoznak az ókori isteneknek, megszokásból, vagy félelemből. Ugye, ha nem áldozol, ki kapsz, végül is ez az ókori isteneknek sokszor az alapja, hanem szeretetből, ahogyan áldozott Istennek. Mert Salamonnak személyes viszonya volt az Úrral, mert Salamon bölcsessége világosság volt, mert ő nem a sötétben járkált, hanem a világosságban vezette a népét. És az fény messzire még Sábáig is eljutott. Gyertek, nézzük meg, milyen ez az ember, mitől más az az ország, mitől más az az udvar, mint a többi. És milyen csodálatos, amikor ezt lehet hallani, itt valami más van, itt valami más történik, ezért jövök el. És nagyon öröm volt, amikor láttam, hallottam ilyen embereket, azt mondták, hogy láttuk, hogy a templom előtt állnak fiatalok, öregek, ilyen, olyan, nem illik össze, hogy ezek miért beszélgetnének egymással, hogy nem látok máshol a világban, mi lehet itt, mi történhet itt, és ez a gondolat indította el arra, hogy eljöjjön az Isten házába. Milyen csodálatos ez, mitől más az, ami itt történik, és milyen jó, hogyha azt tudjuk mondani, igen, legyünk így mások, legyünk így világosságok. Így jönnek el a templomba, és bizony látjuk sokszor annak intézményeibe is. Mitől más ez? Miért van az, hogy más a hangulat? Mert Isten jelen van. Mert Isten ott volt a Salamon uralkodásában. Mert Isten itt van a templomban, és ott van az óvoda labirintusos folyósóján, és az iskola panelfalai között is. És ott van, ott legyen a ti szívetekben is. Salamon bölcsessége abból derül ki, hogy nem abból, hogy ő mindenkinél nagyobbnak tartotta magát, hanem ahogy Isten előtt le tud borulni, és ahogy a rábízottakkal viselkedik. Ő borul le Isten előtt. Ha előttünk van a Hammurápi törvényoszlopán, pont fordítva van, az Isten borul le Hammurápi király előtt, tehát ez egy érdekes dolog. Ehhez képest mi történik? Salamon bölcsessége, ahogy le tud borulni Isten előtt. arról ismerik meg a bölcsességét, ahogy a rábízott emberek viselkednek. És sokszor ez alapján ítélnek meg minket is, hogy viselkednek a gyermekeink, hogy viselkednek az emberek, a főnököt az alapján, hogy milyen a hangulat a munkahelyén, a keresztény ember pedig a gyümölcseiről, a lélek gyümölcséről, jó tetteiről, imádságos szívéről, szelíd szeméről. Súlyos felelősség ez. És ezt a felelősséget kell viselnünk, mert keresztény rendelésünk úgy viselte Salamon is, mert ő nem volt se több, se kevesebb, mint egy Istenben hívő pedagógus, egy tanító. Ez volt a bölcsesség alapja. És persze király is volt, így igaz rá az új szövetség íge, amit Péter apostol a keresztényekről írt, következőképpen szól. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A sötétségből a világosságba hív minket Krisztus véget nem érő szeretete, ebből a fényből táplálkozunk, nyerünk újra és újra erőt, ezáltal a fény által újul meg az egyház, a világosság, ezáltal lesz fény a sötétben. Mondhatnám némi humorosan, hogy mi fényevők vagyunk, de ne értsük félre, kedves testvérek, azért eszünk mi mást is, de hát, hogy Krisztus világosságából táplálkozunk. Keresztény gyülekezetként, emberként, magyarként, református iskolában, óvodában, szolgálóként. Istentől kapott feladatunk az, amit Krisztus mond a hegyi beszédben. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ha látják a mi cselekedeteinket az emberek, mi magunk akár tudjuk dicsőíteni Istent, a mi mennyei atyánkat. Nem kell másokkal foglalkozni. Ha magunkat megnézzük, tudjuk-e azt mondani, hogy Istenem, köszönöm. Köszönöm. Igen, látszania kell, akárcsak magunknak is a jót tettnek, nem azért, mert mutogatjuk, lefotózunk, és felvágunk vele, hanem magától látszódik, titokban. Salamon hírét nem az útvonalak mentén elhelyezett óriás plakátok hirdették, hanem egyszerűen elterjedt a híre. Bölcs volt, szokatlan volt, és erre a szokatlanságra kapták fel az emberek a fejüket, figyeltek fel. Ahogy Krisztus is tanít minket, ha egy mérföldre mész, kényszerítenek, menj el velek kettőre, és aki másodszor már látja, hogy letelt az első mérföld, miért jössz még mindig velem? Hát csak egyre kényszerítettelek, mint római katona. Miért jössz még mindig velem? Mert Krisztus többet is megtett értem, mint amennyit megérdemlek, és amennyit egy emberi test el tud hordozni. Ezért teszek meg egy kicsit többet, mindig egy kicsit többet, azaz egy plusz egy, a plusz egy a kereszténység. Innen erednek a tetteink a fényben. Abból, hogy Krisztus még többet tett meg értem. A világosság nem más, mint ébredés az álomból, amikor Isten fénye, mint a reggeli napsütés, elkápráztat minket, majd elkezdjük megszokni, és elkezdünk benne élni, természetessé válik. És talán a salamoni udvar jól öltözött, jól viselkedő szolgái számára sem tűnt már föl, hogy honnan ez a pompázatos rend. Talán nekünk sem tűnt föl gyerekként, hogy milyen jó tanárunk, tanítónk van, csak később már felnőttként, amikor eszünkbe jut egy-egy gondolat, egy-egy mondat, egy-egy kedves szó ölelés. Ahogy Karl Barth fogalmaz, nagy teológus, Isten hatalma, rend, hatalom, szeretete rendjének hatalma. Ebben a rendben éljünk, kedves testvérek, ebben a szeretetben, és ebben a szeretet rendben élünk, világítunk, és soha ki nem alvó fáklyaként leszünk jelen saját életünkben is. És akkor majd énekelhetjük az éneket, hogy trónusodnál Jézuson vezérem, fejem ragyogva fürdik majd a fényben. Adja az Úr, hogy így legyen a világ világosságánál. Amen. Szeretett testvéreim, énekeljünk az ráfelelő énekként a 340. dicséret 7. és 8. verszakát. Ó nagy királyom, mindenkor királya, nyilván ezt nem Salamonhoz énekeljük, hanem Krisztus Urunkhoz. Mindenható Istenünk, alázatos szívvel jövünk eléd bölcsességet kérni. Áld meg, Istenünk, szolgálatunkat, a tanításunkat, amikor ránk bízottakat neveljük, hozzád vezetjük. Istenünk, így imádkozunk a most óvodába jött gyermekek szüleiért, tudják valóban megélni a hitüket otthon is, tudjanak világítani. És Istenünk, így imádkozunk az óvoda és iskola munkatársaiért is. Köszönjük, Istenünk, hogy boldogan, őszintén állhattak meg itt szent asztalodnál. És köszönjük, Istenünk, az ő fogadalmukat. Köszönjük őket, Istenünk. Gyarapítsd őket bölcsességgel, szívükbe lévő hittel, hogy valóban, mint a világosság gyermekei járjanak, szolgáljanak, dolgozzanak. Köszönjük, Istenünk, hogy ez a munkánk, ami feladatunk, minden gyülekezeti tagé nem munka, hanem szolgálat. Előtted végezhetjük, Istenünk, ezt. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te mindannyiunknak, legkisebbeknek és legidősebbeknek is feladatot adsz. Elhívod őket arra, hogy téged tudjanak szolgálni, hogy legyen rájuk bízott ember. Köszönjük, Istenünk, és így imádkozunk, hogy adj látást, adj szemet ahhoz, hogy észrevegyük, kik azok, akiket ránk bíztál, Istenünk. Így imádkozunk a betegekért, idősekért, a családtagjainkért, azokért, akik most messze vannak, de szeretettel gondolunk rájuk. Imádkozunk az üldözött keresztény testvéreinkért. Köszönjük, Istenünk, hogy a sötét korunkban világosság gyermekei lehetnek, hogy világítanak, hogy soha ki nem alszanak. Így áld meg őket, Istenünk, akár a Közel-Keleten, akár Kárpátalján, Istenünk, légy velük. Így fordulunk hozzád, áld meg egyházunkat, légy velünk, Istenünk, most és mindörökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és röviden hallgassuk meg a gyülekezet híreit. Szeretettel hirdetem, hogy mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. A vasárnap ma este 6-kor lesz egy ifjúsági alkalmunk, és szeretném hirdetni, hogy a mai esti koncert elmarad erre. Tehát aki készült, egy nagyon szép koncertünk lett volna ma, de sajnos ez ma elmarad. Szeretném hirdetni hétfőn 6 órakor. Énekkar gyűlik össze, kedden reggel babamama kör, este bibliaóra, szerdán reggel 10-kor bibliaóra és 18 órakor az ige körüli csoportunk gyűlik össze, csütörtökön reggel 8-kor szintén bibliaórát tartunk, és pénteken pedig a konfirmáció 1-es és 2-es csoportunk indul el. Legközelebbi vasárnap az Egyház megyében lévő istentiszteleteken szószék csere történik. Kicsit furcsa a megfogalmazás, inkább úgy kéne, hogy lelkész csere történik, tehát azt jelenti, hogy más gyülekezetből jön egy szolgáló lelkipásztor, most a pasaréti református gyülekezet beosztott lelkésze Takaró János tartja majd itt az istentiszteletet. Szeretettel várjuk őt. A mai napon Ladányin és Ötő Tünde igazgató helyettes testvérünk olvasta az igét. Köszönjük a szolgálatát. A szombaton esküdtek Kövesi Krisztina és Kertész Zoltán, jövő szombaton pedig Hornyák Gabriella és Kárpáti Gábor köti össze életét Isten színe előtt. Mindkét pár életére Isten áldását kérjük. Mai napon megkereszteltük Kovács Dánielt, Kovács Ákos és Fejes Ildikó gyermekét, és Kovács Abigél Tündét, Kovács Dániel és Szántai Nóra gyermekét. Isten áldja meg a családokat, és szeretettel köszöntjük őket, és átadom a szót a Konnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Ha van lelki otthonuk, akkor vendégként fogadjuk őket szeretettel, ha nincs, akkor pedig szeretettel várjuk őket ebbe a közösségbe. Szeptember 1-én kezdte gyülekezetünkbe 6 éves teológus szolgálatát Szász Lajos testvérünk. Szolgálati lakásként egy üres lakást bérelünk a számára, ezért örömmel fogadunk felajánlást asztal, ágykeret, illetve matracra. Jelentkezni nála lehet, vagy nálam. Szintén szeptemberben kezdte meg szolgálatát Lakatos Enikő beosztott lelkész. Köszönjük szépen a keresztelős szolgálatát, amit végzett, és természetesen mindenki ismeri Csűrös András iskola lelkész, de azért neki is köszönjük az ige hirdetést. Október 3-án tartjuk az őszi templom takarítás parti első fordulóját. A futafok után is el lehet jönni levezető lazításként. Egyben ez egy jó alkalom az ismerkedésre, a gyülekezet közösségébe való beilleszkedésre. Az október 10-én az iskolánkban tartandó Nemjén kupára készülve mindenkinek ajánljuk figyelmébe a gyülekezeti pólót, Szalontai Károly presbiternél. Hol vagy, Károly? Ha kint van, akkor ott ez elérhető, illetve tiszteletes úr, szeretne mondani erről egy pár szót.
Három hét múlva lesz ez a bizonyos sportnap, és én nagyon fontosnak tartanám, hogy most a gyülekezetre koncentrálunk elsősorban, tehát nem az iskolai szülőket hívjuk tömegével, hanem a gyülekezetünk családjai, kicsinyek, nagyok jelennének ott meg, úgyhogy ezt nagyon meg kell szólítani egyenként a családokat, tehát azt most kihirdetjük, ez úgyis elszáll, tehát meg fogunk keresni családokat, hogy jöjjenek el. Nem lesz nagy bográcsozás, helyette a konyha fog nekünk finom hideg kaját csinálni, és a lényeg az, hogy főleg a délelőtre koncentrálva együtt legyünk egy közösségben, és a gyerekekkel együtt mozogjunk, sportoljunk, tehát ne engedjük el ezt az alkalmat, tehát mondom, hogy egyenként meg lesznek szólítva. Ez az egyik, amit szívükre helyeznék a gyülekezetnek, a másik pedig az már hirdettük, de én most személyes érintettség okán is hirdetni akarom, ugye kértünk lefedőket és ágyneműket. Ezelőtt már lassan 30 évvel Komlón alakítottunk egy megváltozott munkaképességű fiatalokat foglalkoztató céget. Elsősorban középsúlyos és annál enyhébb értelmi fogyatékosokat foglalkoztató cég. Ez az első pillanattól kezdve exportra termelt, tehát minőségi munkát végzett, most is 100 főt foglalkoztat, de támogatást azt a helyi önkormányzattól nem kap. Sose kapott, és ezután sem fog. Most ennek van egy ilyen szövő részlege, ez nem biznisz abban az értelemben, hogy nem lehet nyereséget csinálni, de foglalkoztatni lehet azokat, akiket esetleg már egyéb munkára nem lehet fogni, vagy nehéz nekik, vagy pedig gépre nem tehetőek, ugye ilyen részfeladatok, de a szövést nagyon szépen megtanulták, például van, aki vakon gyönyörűen tud szőni. Elsősorban azért rongyszőnyegekről van szó, de minőségi rongyszőnyegről. Mondta, kérdezte valaki, hogy ruhát hozhat, ezt ne hozzon, mert nagy üzemben nem tudjuk szétszedni és csíkokra vágni. A lepedő a legjobb, és az ágynemű, ami csíkokra lehet vágni, meg lehet festeni, saját magunk szoktuk megfesteni, és aztán abban nagy üzemi módon lehet rengeteg szőnyeget szőni. Hát jött eddig 2 zsák, ez arra jó, hogy egy kicsit ottan elszövögessünk, de szerintem csak szedjük ki ezeket az öreg ágyneműket, minek tartogatni, csak a helyet foglalja, párnahúzat, ágyneműzat, lepedő, jöhet minden mennyiségbe. Úgyhogy tegyük ezt már meg, egy szállodalánccal is fölvettem a kapcsolatot, megmondom, hogy miért van ez, mert azelőtt tonna szám válákba vitték a szemétbe ezeket a rongyokat, például a textiliparban a végek, amiket levágtak, csodálatos ilyen nagy tekercsekbe, miután meghalt teljes Nyugat- és Kelet-Európában a textilipar, ezért a rongyokért is öldöklő harc folyik, tehát a darab végekért is, és ezek a sorba bezárnak, ezek a kis cégek, foglalkoztatók, mert nincs rongy. Tehát itt tartunk jelenleg, hogy rongyaink sincsenek, kérem, hogy szánjanak meg, nem kell, hogy itthon legyek, oda leteszik a rongyokat szépen a verandára, és akkor majd én ezeket összeszedgettem, és akkor elküldjék, ez Komlón van, egyébként sincs ott ipar már, tehát ez a foglalkoztatás, ez létkérdés. Vannak családok, akik csak így élnek meg, hogy a egyébként nem munkaképes gyermekük az egyetlen kereső a családban. Hát most ezt el kellett itt, ezt az elégiát zengenem, hogy meghassam a gyülekezetet, és szedjék csak elő a rongyaikat. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Még egyszer egy fontos dolog, hogy cipő, zokni, alsónadrág, ilyesmi az nem, hanem csak a lepedő, ágynemű és hasonlók. Szintén Szantai Károly, aki már megjelent itten hátul, nála lehet jelentkezni az október 16-18 közötti testvérgyülekezeti találkozóra, amit a mezőpanitiakkal fogunk együtt tartani, tehát péntektől vasárnapig Berekfürdőn. Ez egy nagyon érdekes program, aki már volt Berekfürdőn, azt tudja, aki nem volt, az meg fogja tudni. Közben kirándulni is fogunk a Hortobágyra, az ottani emlékművet is megtekintjük, a kitelepítésnek az emlékművét, illetve megnézzük a Tiszatavi ökoparkot is. Tehát nagyon érdekes lesz, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe. A kárpátaljai testvéreink javára a Szalontai Zsuzsánál, vagy pedig a pénztárosi asztalnál továbbra is lehet befizetni. És végül, de nem utolsó sorban, van egy rászoruló család a környékünkön, aki úgy alakult, hogy nem tudnak takarítani. Egy 2-3 óra segítésre lenne szükség. Fraskóné 6-os Katalinnál lehet jelentkezni, állj föl Kata. Nála lehet jelentkezni, aki esetleg tudna erre szánni egy kis időt, mert egyszeri alkalom lenne, de nagyon rászorulnának erre a segítségre. Köszönöm szépen, és további jó hétvégét mindenkinek!
Isten áldása legyen a gyülekezetünkön, kérem az áldás előtt befejező énekünket énekeljük, a 200. dicséret első 3 verszakát. Utána pedig fogadjuk majd fennállva Isten áldását, és a kivonuló ének következik, amelyet ma Német Anikó, mondhatom kántor tanítónk fog kántorizálni, vagy orgonán kísérni. Akkor a 200. dicséret első 3 verszakát. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Krisztus mondja, járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötét hatalmába ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová mégy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek benne, hogy a világosság gyermekeivé legyetek. Így legyen. Amen.